nem a tenger, hanem egy másik igazi tó, és akkor ott nagyon sok poncs, meg mit tudom, mert jó, kifogjuk, hát én ahova megyek, ott hal nincs.
Tehát tudod, miért nincs amúgy? Szerintem folyamatosan beszélsz.
Ja.
És hogy a horgászok
nem kell lenni.
Kusoltam. Nem vízilabdázok, hogy rád usszanak.
Jó, mert én Metallicát kellett volna hallgatni a csónakban.
Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Kis Gergő háromszoros és Gerge István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. Kettejük barátsága aranyat ér.
Love me. Meg ilyeneken is tudod.
Lesz manaron, lehet egy. Volt egyébként ilyen vízilabdás kórus? Mert jogászoknak van.
Kórus?
Igen, nem, jogászoknak van próká.
Van a zenekar kikezdemények, a Decker Kovács Robi.
Dobolók. Nem, amúgy volt olyan, de akkor a VR The Champions próbáltuk énekelni, de az egy adott esemény után volt. Mi az mennyire nevezhető kórusnak, azt nem tudom, mennyire élvezte a közönség, aki ott volt körülöttünk, azt se tudom, de mi nagyon, az biztos.
De ilyenkor aranyosok, mert tapsolnak legalább így udvariasságban, nem? Tehát nektek azért jön, mert bármit csináltok, úristen.
Nem nagyon érdekelt még a közönség. Hát Hofi mondta, léhatározza meg a tudatot. Oda.
Hát meg ti ott vagytok olyankor egymásnak legalább csapatként.
Abszolút.
Hát
nagyon jó támogatói vagyunk egymásnak bármiben amúgy, meg szurkolói, meg nézői, meg segítői.
Főleg, ha nyerünk és hiszunk.
Ti vagytok, saját magatok legnagyobb rajongói.
Persze.
Képesek vagyunk elájulni magunktól.
Mert nálunk, mondom, jogászként van egy ilyen prókátorok nevű ilyen kórus. És ezt én nem is értem, hogy jogászok mire akarnak énekelni, de ők tudják.
Jogász végzettségem nekem is van, de kórusra nem gondolkodtam még.
Mi nagyon sok mindenben hasonlítunk Gergővel, szinte mindenben, jaj. Mert hogy mindketten jogászok vagyunk, mindketten családos emberek vagyunk, mindkettőnknek három gyereke van.
Földbolygón éltek.
Földbolygón.
Szereted a pizzát? Én is.
Szeretjük a pizzát, közel egyidősek vagyunk, fél év van.
Voltál már tengerparton? Én is.
Azért mondom, hogy ez egyetlen.
Zavarok amúgy? Menjek ki?
Nem maradjunk.
Közhelyek.
Igen, de az egyetlen aprócska, szinte elhanyagolható különbség köztünk, hogy te háromszoros olimpiai bajnok vagy, meg világbajnok, meg európai bajnok, de mondhatjuk, hogy tulajdonképpen 85%-ban
genetikai állományon nagyon hasonló.
Igen. Pisti, neked mi a végzettséged?
Félek, hogyha bármit mondok, akkor ki fogjuk azt hozni, hogy hasonlók vagyunk mi is, úgyhogy...
Hasonló, egyébként Gergely Istvánnal is hasonló, mindketten kopaszok vagyunk, mindkettőnknek
családos,
van.
Három gyerek van, tehát...
Mindketten szeretünk költözben is hasonlítani.
Szőrösek vagytok.
Nekem van egy sportmenedzseri, egy szakedzői, meg egy... Hát aranykalászos gazda végzettségem.
Tényleg?
Igen.
Most nem tudtam.
Friss. Már annyira friss, hogy már megéred, de még
nem
tudom,
parasztokkal a vízilabdán most már.
Na hát tudta, ez amúgy neked dobtam föl.
Istenem, egy Szécsi Gergely.
Bíztam benne, hogy azért megemlíted az elődeimet is, bár én nem gazdálkodok, csak úgy gondoltam.
Kolbászban a kerítés már.
Lesz.
A kapu. Kolbászban lesz a vízilabda kapu. Ti ugye egy csapatban. Hát egy csapatban játszottatok, tehát mintha olyan újat mondanék most, hogy ti voltatok. Nincs olyan, hogy az a baj, hogy az aranycsapat szó, az már foglalt, de van rátok szó? Tehát hogy a ti csapatok, a ti nagy vízilabdás csapat, illetve hogy nagy kérdés,
hogy... A legnagyobb megtiszteltetés, hogy ezt kérdezheted, de amúgy van rátok szó. Nem kell.
De tényleg, és az aranycsapatot akkor vajon már aranycsapatnak hívták-e? Ezt nem tudom, vagy csak utólag nevezték el.
A Nemzet Aranyai című filmünk egy cím. De ott volt az, hogy a legendák nem születnek, hanem azzá válnak. Uh-huh. Hogy az aranycsapat is nyilván, amikor 16-17 évesek voltak, nem tudták, hogy az lesz a nevük, hogy aranycsapat.
De 17 évesen lettél válogatott. 16.
Az első meccsem, 17-18 meccset kaptam összesen a 3 év alatt a válogatottba, de ott voltam test közelben. Uh-huh. Megszenvedtem a 10x400 időre úszásokat, a konditerem 17 évesen, amikor kezdték rám pakolni a súlyt, én megpróbáltam, hogy oké, de nem szeretnék megsérülni túl korán, meg nem Schwarzenegger azért az idolom.
Kicsi vagyok
még.
És korodban.
Alig voltam 195-6 centi még akkor, hogy...
Pisti, te pedig dunaszerdahelyi vagy, és Szlovákiából csöppentél bele a magyar válogatottba.
Igen, hát már előtte nagyon komoly élményeket szereztem velük. Ebből azért kivettem én is a részem a túloldalon.
Túloldalon.
Próbáltak nekem gólt lőni. Rossz
végén volt az ágyúnak.
De tényleg, te védtél el.
Hogyne. Na, ezt látod? Hallod? Védtél.
Nem csak ott állt a kapuban.
Szakértő. Szakértő, ért hozzá. Én annyit tudtam ebből kihozni, ebből az utánpótlás korszakból, hogy próbáltuk valahogy nagyon kevés góllal kikapni a mérkőzéseket a magyar válogatott ellen, de úgy mindenki ezt tette, tehát ott a kérdés mindig az volt, hogy ki jut a döntőbe, az lesz a második a magyar csapat mellett. Aztán. Tehát nagyjából minimális különbség volt a világ és közöttük. Én annyit tudtam elhozni, hogy EB-kről, VB-kről, hogy elég sokszor, amire azért büszke is tudok most már lenni, egy EB-VB legjobb kapusa voltam a harmadik helyről, a negyedik helyről, az ötödik helyről, a hatodik helyről. Tehát, hogy nekem ezek ilyen nagy győzelmek. Akkor nem, mert akkor szerettem volna, hogy a csapat nyer. Most már így visszagondolva, így átfutva így a pályafutásomat, hogy miért is alakult úgy, ahogy alakult, hogy miért kerültem ide, miért. Ilyen nagyon hihetetlen történet, hogy ez hogy állt így össze, és hát én most azért próbálom már elhinni, de hát nem tudok elég hálás lenni nekik, vagy a sorsnak, vagy a bárminek, hogy egy kicsit talán magamnak is, hogy azért ez így alakult, és hát nem tudom, hogy lehet-e jobbat írni, jobb történetet, mint az én történetem, de az se baj, hogyha én elégedett vagyok azzal az élettel, amit...
Ahogy elkezdtél vízilabdázni, rögtön rábögtek erre a fiúra, hogy ő kapus.
Igen, így kezdődött, aztán ez már nagyon fájt. Akkor nagyon megtisztelő volt, hogy hú, kapus, az csak egy van a mezőnyben, rajtad múlik minden, és akkor már akkor el tudtam dobni, hogy átdobtam a pályát, és akkor gólt is tudtam lőni. Tehát oké, figyelj, csináljuk azt.
Három évesen
csináljuk azt, hogy kivéded, és utána rálövöd. Istuka. És voltak olyan mérkőzések, amit lőttem 3 gólt, és 6-3-ra nyertünk, meg ilyesmit.
Micsoda?
Szlovákiába.
Persze, 25-ös, azt simán átdobtam, meg én tudtam elsőnek jól csavarni, meg én úsztam a legjobban, és mondták, hogy te figyelj, állj már kapu, mert akkor védje is.
Lőni, te vagy a legjobb a csapatban, legyél te a kapus.
Igen, és akkor így jó szeme volt az edzőnek, és aztán rájöttem, hogy ez már ez a kapuró-kapuró lövöldözgetés nem megy, mert a kapusok már látszódtak a kapuban, tehát nem csak egy ilyen piros kis gomb volt, a sapka látszódott, hanem most már voltak testek is, én meg akkor is lövöldöztem, és így már nem ment be. És akkor azt gondoltam, hogy most azért ki kéne megjönni a mezénbe a játékosnak, ne, maradj ott. Te vagy a kapus. Én nem akarok kapus lenni. Hát én gólt akarok lőni. Ne. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És akkor abba is akartam hagyni, ilyen 16-17 éves, mondta, én ezt nem csinálom tovább. Tehát ez milyen öröm az, hogyha kivéded.
Milyen jó Gergőnek, hogy te ugye jobb szél voltál, hogy te ott egyrészt nem vagy egyedül, tehát van társaságod, mert valaki mindig fog téged, vagy te fogsz valaki mást. Tehát ott nem tudom, hogy születnek-e életre szóló barátságok egy meccs alatt, vagy néha tudtok-e
barátságon túl.
Igen, vagy néha tudtok-e beszélgetni ilyen üres járatokban, az ellenféllel szerbül például. Másrészt meg ott van a medencefal, amiben azért csak meg tudsz kapaszkodni, ha olyan fárad. Nem? Pisti, neked van olyan, hogy azért így megkapaszkodsz a kapuban? Vagy
van, de az büntető. Tehát, hogyha nagyon szeretem, hogy büntetőt lőjön nekem, akkor megkapaszkodok a kapuba.
Régen kis pályákon volt olyan, hogy a kaput a falra rakták rá, és akkor olyan kisebb kapusok, amikor elfáradtak, megfogták ott a falat, és de hát azért nagyon gyerek, felnőttben nincs.
Van kis pályás vízilabda?
Hát a gyerek korosztályban ott 25-ös pálya van még.
De ott a alacsonyabb is a medence.
Akkor ilyen vagy egyik felén alacsony, másik a mélyes cserész, tehát hogy ott még azért vannak különbségek.
Öreg Buncsuk mesélte, szlovák vízlabdás, hogy Belgiumba elment levezetni, meg dolgozni, és hogy ott volt olyan medence az egyik csapatnál, ahol derékig ért a víz az egyik oldalon, és kérték, hogy ne álljanak föl, és így négykézláb sétálva játszanak. Mondta, hogy az ott egy kicsit vége volt. Az ott egy kicsit vége volt az ének így a
és ott a gondolkodás.
Ő 2-5 vagy 2-6 amúgy.
Aha. És Gergő, te pedig balkezes vagy, ugye? És képzeld el, hogy egy pillanatig, amíg készültem az interjúra, felmerült bennem a kérdés, tehát, hogy ennyire nem értek hozzá, hogy vajon edzettél a balkezes labdával. És rögtön leesett.
Vannak ezek a balkezes klubok, hogy az olló, meg nem tudom, aha, micsoda, hogy a jobban kézre áll, hogyha úgy alakítják ki, hogy a balkezeseknek is jó legyen. Sok mindenben az igazi, teljesen balkezeseknek nehézségük van a szerszámokkal.
Mind a pohár, nem? Másik oldalon van a füle.
Abszolút. Balkezes.
Nem, de van egy csomó használati tárgy, amiben nehéz. Úgyhogy én őket megértem.
Fogkefe.
Én érdekesen vagyok balkezes, mert igen, balkezes vagyok, de jobb kézzel rajzoltam kiskoromban, vagy hát váltogattam, és akkor nagypapámnál voltunk, nagypapáméknál pár hetet, akkor így mondta, hogy hát, hogyha mind a két kezed, akkor a jobbal, és az csak az a szebbik kéz, és akkor ugye ez a régi idő.
Ja, és átszoktatok.
Régi idő sztoria, a 80-as évek, és akkor elkezdtem a jobbal írni a suliba. És a jobb kézzel írok, bal kézzel vízilabdázok. Általában, ha belegondolok a sporteszközöket, legtöbbször bal kézzel fogom meg, de például ide azt nekem egy sportpisztolyt, vagy egy íjat, akkor elkezdek gondolkodni, hogy melyik
a kényelmesebb. Szerintem ez tök jó. Szerintem ez nagyon jó, hogy a két agyféltekét használja, mert azért mondjuk hát az eredményességén is látszik, hogy kicsit több van, vagy volt benne, mint az átlagban, de hát magában, hogyha valaki ismeri Gergőt, ő is látja, hogy ő nem egy ilyen szempontból, nem csak a méretei alapján, meg a képesség alapján, de nem egy hétköznapi ember. Tehát látszódott a vízbe, látszódik most is.
Ennek teljesen őszintén látom mind a két oldalát, az előnyeit is éreztem gyerekkorom óta, meg ma is, meg a hátrányait is. Tehát, hogy amikor hülyeségeket beszélek, hülyeségeket csinálok.
Sose szoktál.
Ez ugye, a csapattársai megerősítetik, hogy csőhülye tudok lenni. Meg hogy amikor jó dolgok jönnek ki, meg...
Akkor jobbkezes vagy? Az előzően meg balkezes.
Akkor a Gergőnk, az meg az a hülye kis Gergő.
Az balkezes.
Tudod, ez a szurkolók, hogy mi nyertünk, a csapat, aha, mi nyertünk, kikaptak a fiúk.
Igen. Én is használom mind a két kezemet.
Te is?
Képzeld, sőt, az egyik elvágom a másikról a körmet. Ilyen elképesztő pillanatok vannak. És akkor bele is zavarodom.
Motorikus képességi nagyon durvák.
Hol az olló. De csak egy érdekesség, itt tényleg a balkezes ollóról, hogy Jankovics Petivel forgattuk még a vizes VB megnyitó paródia kisfilmünket a Margit-szigeten, és volt benne egy ilyen jelenet, hogy valamilyen igazi magyar ünnepséget akarunk, és hogy Péter átvág egy nemzeti színű szallagot, aminek az egyik végét én tartom, a másik végét pedig Peti a jobb kezével, és ballal próbálja elnyiszálni egy ollóval, de mivel jobbkezes az olló, nem megy neki. És ez nem volt betervezve, de nagyon nyomorultul néz ki, hogy Peti próbál egy jobbkezes ollóval bal kézzel vágni, és nem tudom, hogy mi a különbség, vagy miért fontos, hogy meg van fordítva.
De jó, hogy eljöttem ide. Én esküszöm, nem tudtam, hogy van balkezes olló. Tényleg, csak azt nem értettem, hogy miért nem tudok vágni balkézzel. Azzal az ollóval, amelyeket tudok jobbkézzel. És nem értettem. Látod, de most,
nem
hogy
nem ugyan ki a kézzelről balkézzel, ezért nem tudod levágni a körmöt rendesen.
Én nagyon meg akartam ezt tanulni. Nem, hogy balkézzel
vágni.
Azt nem tudok még most se.
De ez a mi lett volna, ha hogy a Pisti mezőnybe kerül, akkor ki tudja, hogy milyen játékos lett volna. Nem tudom, hát lehet, hogy is nagy.
Tehát akkor nem rúgok le, tehát igazából nem lett volna esélyem, ha, ahogy esélyem
miért?
Volt.
Lehet, hogy center lettél volna, vagy nem tudom. Én meg ha mi van, hogyha jobbkezes vagyok. Igen. Tehát ezeket a mi lett volna, ha kérdéseket föl lehetne. Bocsánat, egy dolgot szeretnék mondani nekem, ez most így fontos, hogy a Pisti itt mellettem, hogy amikor ő utánpótlás válogatottban az a szlovák generáció az erős volt a többi szlovákhoz képest. Tehát nem voltak aranyérmesek, de volt bronz, negyedik hely, ötödik hely, ami egy szlovák szinten, az nagyon jó volt. És a több magyar fiú is volt, és én akkor tapasztaltam meg igazából életemben először, hogy mi az, hogy határon túli magyarok. És hogy nem politizálok, és nem sport, hanem politika, hanem ember. Uh-huh. Hogy magyarul beszélgettünk a Gézával, a Misivel, a tesóddal, Pistivel, és hogy hello. Meg még három másik titkolta, hogy tud magyarul, mert nem ők a szlovákok, akik szégyellik. De hogy igen, leültünk a szállodába, és órákig beszélgettünk éjszakába menően meccs után, meg ilyesmi, és kamaszkorban is már, aztán felnőttként is. És nekem ez tök fontos része volt az életemnek, hogy szerettem azért is menni versenyre, nyilván győzelem, Magyarország, stb., de hogy amikor velük találkozhatunk, én azt élveztem, hogy egy más gondolkodásmód, egy más világ, de ugyanúgy magyarok vagyunk. Uh-huh. Amikor először voltam nyaralni Jugoszláviában a szüleimmel, illetve egyetlen alkalommal voltunk tengerparton, akkor jöttek oda magyarok, és fura volt, hogy vajdasági magyar, horvát tengerparton, mit keres, és mondja, hogy hát majd lesz itt háború, mert bajok vannak, meg minden is. Akkor ezt nem értettem 11 évesen, aztán pár évvel később pedig így a szlovákiai magyar, felvidéki magyar fiúkkal vízilabda kapcsán beszélgetve, egy kicsit így addig egy magyar fiúnak Budapest közepén ez így nem volt a életében egy hétköznapi dolog.
Az, hogy magyarként a szlovák válogatottban játszottam, az eleinte nehéz volt. Végén meg már a játékosok annyira értették ezt, hogy te figyeld, hát mi egy csapat vagyunk. Hát ez nekem teljesen jutott, a magyar-szlovák vagy lakatlan szigeteki vagy. Mi te közénk való vagy. És utána már az volt, hogyha bármilyen feszültség volt, bármilyen nemzetiségi kérdés volt, a külsősökkel már ez a csapat védett meg engem. Már nekem nem kellett mondjak semmit. Uh-huh. Saját csapattársaim védtek meg, verbálisan akár, hogy a többiek eszembe. És most már tudom, hogy ez egy olyan fejlődési folyamat, aminek idő kell. Amiről ők nem tehetnek gyerekként, hogy most ezt a fejükbe rakja valaki, vagy nem, de a saját tapasztalatuk alapján én biztos vagyok abban, hogy ők már ezt nem fogják a saját gyerekeiknek mondani. A saját gyereknek már úgy fognak felnőni, hogy mindegy, hogy milyen ez. Mert nekem is van egy olyan személyes tapasztalatom, hogy a Gergely Pistivel, és ez így működött akkor is. Egy csapat voltunk, és tök jó lett a vége.
Egyébként a nemzeti vízilabda válogatottunkkal kapcsolatban is nagyon sokszor ezt emelték ki, hogy ti olyan szinten voltatok egy csapat, hogy egy, nem tudom én, egy több száz fős ebédlőben is, egy külföldi sporteseményen, akkor is állandóan együtt mozogtatok, és csak egymás társaságát kerestétek, és egymással beszélgettetek, tehát hogy nem csak a vízben voltatok egy csapat, hanem a vízen kívül is, amiben az a különösen érdekes, hogy nagyon sokan, nagyon sok helyről és háttérből jöttetek, és mégis ez a csapat ilyen jól meg tudta találni a közös hangot.
Én azt szeretném, hogy a magyar ajkú mozinéző is, meg remélhetőleg majd a nem magyar ajkúak is, de hogy azt átérezzék, hogy ez a film, ez egy új kategória remélhetőleg, ebben bízunk, hogy ilyen nagyot merjük mondani, hogy nem csak sport, nem csak dokumentum téma, hanem ez egy olyan történetmesélés, ami sokkal többet adhat cégeknek, közösségeknek, hogy igenis elértünk nagy eredményeket, ami miatt ez érdekes, az a vívő közeg, hogy sikerült olimpiákat nyerni, meg más versenyeket, de hogy tényleg együtt, és hogy ez a motiváció esetleg ez adhat útravalót tényleg közösségeknek, hogy amikor beülünk egy irodába, és nem akarok vele haverkodni, meg ha Isten, hogy öltözik, meg milyen kocsival jött, meg mit mondott, meg miért a főnöke, én csinálom a saját dolgomat, nem beszélek hozzá, el vagyok, oké, hello, de ennyi. Így nem lehet, nehéz. Biztos lehet egyszer-kétszer nagy teljesítmény nyújtani, de igazi kiváló teljesítmény szerintem nagyon nehéz. A mi csapatunkban volt budai, pesti, lakótelepi, ateista, vallásos, sportcsalád, havasi lakótelep, ugye erről beszélhetne a mi aranyosi kolléga és egyebek, hogy felvidéktől Budáig, 7. kerülettől igen. Szegedig, tehát Szolnok, igen. Eger, nagyon sok munkás helyről.
Gyerek, színész gyerek.
Igen, igen, jobb módú, mindenféle gondolkodásmód.
Igen. Nem, szerintem mi inkább azt próbáltuk megfogni, hogy hol tudjuk megcsinálni. Uh-huh. Aztán ha nem ment, akkor jött a másik, aki szintén azt gondolta, figyelj, majd én húzom, majd én csinálom. Őnek is ment, akkor jött a harmadik, a 13. Uh-huh. És valakinek mindig ment, tehát valaki mindig tudta húzni. De sose úgy álltunk oda, figyelj, gyere, fogjuk meg, azt vigyétek.
Igen.
Tehát, hogy ez a, nem így álltunk hozzá, igen. Hanem, na gyertek, akkor fogjuk meg, aztán valaki bírja, az fogja, aki nem, az ráül és visszük.
Sőt, én a hülye pofámmal nyilván, de volt olyan edző, akinek mondta az edző, hogy ugorjunk be. Mondom, miért te is jössz a 3000 métert leúszni? Tudod, hogy csak egy ilyen izé. Akkor ugorjatok be, nem?
De hogy a hülye pofáddal, tehát hogy rólad hallottam azt, hogy annyira beleadtál mindent, tehát hogy az egyén annyira belead mindent a csapatért, hogy a meccs végén nem tudtál egyedül kiszállni a medencéből.
Hát ez többekkel is előfordult. Voltam rosszul, tehát volt, hogy konkrétan félre kellett állni a kocsival este, mert annyira szédelektem, vagy nem tudtam elaludni hajnal 3-ig a fáradtságtól. Aha. Tehát vége volt a meccsnek 8-kor, megbeszélés, haza, vacsora, kicsit emésztettem a történteket, és annyira pörögtem a fáradtságtól, nem hagyott nyugodni az egész, hogy nem tudtam elaludni. Tehát voltak ilyen érdekes szituációk, de ez másoknál is. Tehát nem hiszem, hogy egy védő, mondjuk egy tejmezbarna ne fáradt volna el minden meccsen borzalmasan, amikor 120 kilós, meg 110 kilós centerekkel kellett birkóznia, meg még úszkálnia. Ez egy nehéz szakma, ez a pop szakma.
Na ez a 120 kilós centerekkel, erre térünk mindjárt vissza, de akkor azt mondjuk el rendesen a hallgatóknak, mert itt csak belekezdtünk hirtelen, hogy ez a film, hogy most játsszák a mozik a Nemzet Aranyai című dokumentumfilmet.
12 év, 3 olimpiás, 3 olimpiai ciklus.
És ez tényleg egy megható film, egyfelől arról, amit ti mondtok, hogy milyen dolog csapatban lenni. Másfelől én azt érzem, hogy most, amikor a nemzet szó már olyan szinten el van használva, jól behatárolható csoportok próbálják kisajátítani maguknak a nemzet szót, ennek a filmnek a láttán az ember azt fogja érezni, hogy igen, magyar vagyok, basszus.
Hogy, ez nagyon jó, ez nagyon jól esik, amit mondasz, tehát hogy ez nekem különösen jól esik. Tehát, hogy a
fél mondani valója
igen,
is a film.
Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a filmnek sokkal nagyobb az üzenetértéke, vagy az üzenete, vagy a mondani valamint, hogy mi volt az eredmény Sydneybe, Pekingbe, én nem tudom, Barcelonába, ez teljes Sevillában, Firenzébe, teljesen mindegy.
Hogy ti nettó a teljesítményetek alapján érdemlitek ki a nemzeti jelzőt a válogatott mellé. Tehát, hogy aztán tényleg semmi más nem csináltatok, csak gyerekkoroktól kezdve elkötelezetten, kitartóan a végletekig
mond
sokszor
még,
kimerülve,
még,
de tényleg
még,
dolgoztatok azért, hogy egy csapatot alkossatok, azt a csapatot segítsétek, és ez a csapat aztán adjon valamit tényleg egy egész országnak.
Mondanék egy-két olyan kritikát a filmmel kapcsolatban, aminek nagyon fontos. Amikor azt mondja valaki, hogy egy héttel premier után már háromszor látta, aha, amikor azt mondja valaki, hogy 10 zsebkendőt telesírta, aha, akkor azt mondja valaki, hogy egy órának tűnt a film hossza,
pedig két és fél óra,
de hogy elmegy, tehát aha, történések vannak, fantasztikus a vágás, az Ákonyás Tamás producer-rendező olyan csapatot rakott össze a filmes vonalon, akiknek ez tényleg szívügyük volt, és tényleg ugyanolyan alázattal álltak hozzá az alkotáshoz, mint ahogy mi a sportteljesítmény ez, úgyhogy...
Sőt, akkor mondjuk el még azt is, hogy jegyeladásban majdnem lekörözte a Super Mario-t.
Super Pisti, Super Mario.
Tudtam volna, nem megyek erre, amint a Super Mario-ra.
De az csak második hely. Az első hétvége az egy második hely volt.
Ez csodálatos.
Minden hatodik mozinéző, ami filmünket nézte, ez egy óriási elismerés, és egy nagy alázattal és nagy tisztelettel vagyunk emiatt, a tény miatt is.
És hogy tényleg, hogy mit jelent egy csapatnak lenni, ez nekem olyan szép, és így máig lútbőrös leszek tőle, ugye, hogy 2002-ben volt ez a bizonyos dominóvasas mérkőzés talán, ahol tényleg másfél perc volt hátra a mérkőzésből, amikor egy szabálytalanság és egy büntetődobás után ott kitört egy tömegverekedés, amely tömegverekedésen neked eltörték az arccsontodon.
Nyilván ez nem a medencéből indult ez az uszítás, de itt az volt a baj, hogy ugye veszett fejsze, vagy nyer a Honvéd bajnokságot, vagy valamilyen módon még meg lehet hosszabbítani ezt a párharcot, és akkor a felhevített, uszított srácok elborultak, és kialakult egy konfliktus egy pár között, egy Vasas és egy Honvéd játékos között, hogy a Tamás volt az egyik, a Varga Tamás.
Varga Tamás, bocsánat.
Igen.
Varga Tamás.
De a testvére is benne volt a Zsolt ebben, ugye, mert több Varga Zsoltunk van, a Varga 1 Zsolt volt az olimpiai bajnoktársunk, a Varga 2 Zsolt pedig a Tamás öccse, aki ott volt a barcelonai VB-n velünk, és elindult ez a adok-kapok, és amire oda mentek volna a többiek is, hogy oda mentünk, hogy ne legyen bunyó, tévémeccs élőben, és a többi bajnoki döntő utolsó percei, és akkor ez így kialakult, és egy megütött engem, akkor ebből ugye vérszemet kaptak ugye a megvadult kutyák, amikor nem is akart, hogyha arra jártam, na arra járok, akkor már is elborulok, és ebből lett ez a bunyó, nekem volt ez egy csontom ellepett, a másik eltört, és aztán belett egy olyan csúnya ügy, ami nem méltó a magyar vízilabdához ilyen szempontból, de ez is ami gondolom ki akarsz lyukadni, hogy milyen személyiség fejlődésen ment át a Tamás is, meg hogy meg tudtuk ezt beszélni, letelt azt hiszem 8 hónapos büntetése, hivatalból orvosi feljelentést kellett tenni 8 napon túlgyógyuló sérülés miatt, meg lement az a büntetőper is, ami természetesen enyhe ítéletek születtek, de figyelmeztető jelleggel fontos volt, a visszatartó ereje miatt, ugye a magyar sportéletre is, és aztán ez lerendeződött, és megbeszéltük az eltiltás után, tehát egy bő évvel később leültünk, és így a szakvezetés, aki számított a Tamás védekezési képességeire, és az én támadási képességeimre, így lerövidítve, miután ezt megbeszéltük, és elfogadtam a többszöri bocsánatkérését, és megbeszéltünk, hogy egy szinten elindulunk együtt, csapat érdekében, és aztán meglátjuk, hova fut ki. Úgyhogy én azt kimondtam, hogy nem leszünk a legjobb barátok az első időben, nyilván ezek után a kórházban voltam, meg egyebek, de nem fog rám utogatni újjal, meg azt mondja, hogy te voltál az, aki, tehát én soha többet nem hoztam ezt föl negatívan vele szembe, és ő se, tehát ő is nagyon sokat fejlődött utána ebben.
És hogy hova futott ki? Oda futott ki, hogy aztán 2004-ben
háromban már VB-t nyertünk.
Már háromban VB-t nyertetek, de hogy 2004-ben az aténi olimpián, a döntőben, ahol te összesen 4 gólt dobtál, neked volt egy gólpasszod a fél idő előtt, amikor 5-4-re vezettek a szerbek, megkaptad Benedektől a labdát, lepasszoltad Vargának, Varga lőtt, gól.
Igen, olimpiai döntőben lőtt gólt, úgyhogy előtte másfél évvel volt tiltva.
És gyakorlatilag ez nekem egy olyan szép, hogy a csapat és az összmunka ennyire felül tud írni mindent?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és sose várom el senkitől, hogy utánozzon minket. Van, aki elküldik az anyjába, akkor már azért soha nem bocsájt meg egész életébe, és azt mondja, hogy ő az ellensége, vagy ő nem jó fej. Én butottam már bele ilyenbe magánemberként, osztálytársként, csapattársként, politikában hallottam, láttam ilyet, tapasztaltam mindenféle vonalakon, hogy egy-egy ember egy-egy mondattal örökké megsértődik a másikra. Ez meg egy ugye fizikai sérülést okozó kórházi ügyet és büntető ügyet maga után vonó eset, de ez egy egyéni döntés. Én akkor úgy döntöttem, hogy igen, legyen így, és ilyen szempontból nem bántam meg, mert szerintem a Tamás is sokkal jobb emberé vált, mint hogyha ez nem történt volna meg, ez a bocsánat elfogadás, bocsánatkérés elfogadás. Bánta volna, és őszintén, miután láttam, hogy őszintén tiszta szívből megbánja, ezért gondoltam én is azt, hogy ez így működhet. És aztán bebizonyítottuk együtt, világliga győzelem is volt, mellesleg a VB meg az olimpia mellett.
Utána még darab, egy olimpia.
Ja, és aztán még egy olimpia. Tehát 5 aranyat nyertünk együtt, ha jól számolom még utána.
Mm-hmm. De szerintem az a nagyon nagy, bocsánat, az a nagyon nagy dolog, hogy egyáltalán elkezdtek erről beszélni. Uh-huh. Tehát ők megadták a lehetőséget annak, hogy ezen javítsanak, és szerintem ez az első lépés, vagy a nulladik lépés, mert az első, hogy hogyan, utána hogyan tovább. És ugye, bocsánat, ez is olyan, hogyha nem kezded el, mert te így belesüllyedsz ebbe a sértettségbe, meg ebből már nincs visszaút, meg nem történhet, ez már csak rosszabb lehet, ebbe belesüllyedsz, akkor nem adod meg a lehetőséget se annak, hogy ez a kapcsolat változon, de saját magadnak se adsz egy fejlődési lehetőséget ilyen téren, mert ezt vissza fogod még kapni, mert a sorstól egy olyan feladat, hogyha nem ilyen mértékű, de vissza fogod kapni, meg tudsz-e bocsánat, túl tudsz-e ezen lépni. És ugye ezt is gyakorolni kell. Mindenki azt gondolja, hogy itt minden egyes eset egy ilyen csoda. Nem, mindent gyakorolni kell. Gyakorolni kell a megbocsájtást, az első lépést, a szeretetet, a szerelmet, az edzést, a munkát, a fájdalmat is gyakorolni kell. Gyakorolni kell fájdalommal játszani, élni együtt tudni. És utána elmúlik. Egyszer megszűnik, mert megszokod, vagy megtanulod kezelni. Tehát ha nincs gyakorlás, annak, hogy én gyakorlok magyarnak lenni. És ide szeretném nekik, ha nem gyakorod azt, hogy milyen magyar, és én nem akarok magyar lenni, akkor nem leszel. Ha te nem gyakorolod, hogy magyar legyél, vagy másokat is úgy fogadjál, mint magyar, és hogyha azt mondjuk, hogy hát ez egy magyar szokás, én éltem elég sokat külföldön. Ugyanezt mondják minden országban. Nem azt, hogy magyar, ez spanyol, ez olasz szokás, ez szlovák szokás. Így saját magára rámondja az ember, de mi ilyenek vagyunk. Mondom, dehogy is vattok ilyenek. Mondom, mindenhol ezt hallgatom, hogy ilyenek vagyunk, de hát mondom, akkor mindenki egyforma, erre jövök rá, mindenki egyforma. Akkor fi, mi lenne, ha nem mondanátok ezt saját magatokra, vagy saját magukra, hogy ez ilyen magyar szokás? Nem igaz. Gyakoroljuk azt, hogy magyarok vagyunk, gyakoroljuk azt, hogy a magyarok összetartok, és ez a film, hogy tökre elmondja ezt, hogy elpróbálja bemutatni ezt az egészet, ahogy el is mondtad, nagyon helyesen szerintem, és ezt köszönjük is, hogy mindegy, honnan jössz. Itt az a kérdés, amit akarsz elérni. És azt annak, mit rendelsz alá, amit el akarsz érni. Az, hogy fájni fog, az, hogy rosszul fog esni, az, hogy van benne egy ilyen, az, hogy meg kell bocsájtani, és le kell ülni, beszélgetni. Az, hogy nem minden pillanat vagyok szerelmes az edzőmbe. Hát, bevallottam, hát most ez Isten, ő se belém, de hát elkezdtük, és mi ide akartunk eljutni, és a végén pacsi ölelés, szeretet, szerelem, tisztelet, becsület, és eljutottunk oda. Uh-huh. És el tudjuk mondani, hogy gyerekek, ez így van, és igen, ez így van, mert a megbocsájtás milyen fontos, meg a szeretet, meg a csapatszám. Aztán kimegy mindenki a moziból, és 100 emberből 1 vagy 2 próbálja gyakorolni. Tehát nem szállnak rá már több időt, mint ezt a 2,5 órát, ami ha csak 2 ember mozdít, az már nagyon
picit
jó.
Reméljünk többet, Pisti.
Igen.
Hogy picit többet szállnak
rá. Hát, ha az apró katarzisok előbb.
Akkor nagyon nagy siker lesz a filmnek. Nem nézettség, nem anyagi vagy ilyesmi siker, hanem az, hogy az emberek egy picit elgondolkodnak a közösség szerepén. Egy utca közösség. Hogyha az én, Petőfi Sándor utcám, Kossuth Lajos utcám, vagy a Napfény utcám, ha jobban működik, akkor tettem az országért. Igen. Persze első az önmagam a hálószobába, hogy tükörben nézek, hogy ki vagyok, aztán a családom, aztán a legjobb barátaim, és az utcám, és aztán a munkahelyem. De így épülünk föl, akkor ha minden jól működik kicsiben, akkor nem tud rosszul működni. Igen. Az egész nagy.
Nekem ez a logikája, jó.
Ja.
Nekem pont ez a...
Hát a sportolóknál logi.
De a Hajdú B. Istvánnak volt ez a legendás megkiabálása, és sose gondoltam, hogy sírni fogok 13 fürdőgatyás férfi miatt.
Igen.
Az olimpián. Kiabált a Hajdú B. István, majd Kemény Dénes repült a vízbe.
Plusz egy vizes ruhás.
Igen. Ez honnan jött a Kemény Dénes vízbedobás?
Ez egy ősi vízilabdás szokás, hogy mivel ugye a víz közege teljesen más jelleget ad a sportágnak, erről sokat beszélhetnénk, hogy mondjuk egy foci bíró berohangál a pályán a többiekkel, addig mondjuk egy vízilabda bírónak a lábánál, a cipőjénél sportolunk, mert ugye ő kim van a medence szélén. Vagy az edző...
Erre pont gondoltam, hogy ez mennyire igazságtalan, hogy a vízilabda bíró nem úszik ott között.
Tehát, ja, képzeld el, de kevés bíró lenne a mezőnyben. Mondom,
vagy, legalább egy kis motorcsónakkal nem megy körbe a medencébe.
De a másik az edző, hogy hiába kiabál a kis padról, ha mi elől, betett fejjel úszunk éppen egy pár métert, vagy egy olimpián tizenvalány ezer néző üvölt, és a vízcsepp a fülünkbe félig, meg figyelek, úgy már azért is dolgozom kell, ki legyen a fejem a vízbe, szóval akkor taposom a vizet, már az is fizikai munka. Egy kosárlabdajátékos, egy röplabdajátékos, az edzőtől pár méterre ott áll a parketten, és hal minden. Nekünk még az se könnyű, tehát meg a kommunikációt is tanulni
kell. Még a kapuba se kapaszkodhatsz meg.
Igen. Úgyhogy ez egy összetett dolog egyébként, és ez egy régi szokás volt ez a bedobás. Ugye azt hiszem amerikai sportokban van az, hogy leöntik ezzel a vizes
ödönnel,
jégtartóval leöntik a amerikai fociban mondjuk az edzőt, és aztán nálunk meg ez a belökés.
Mert ezt egy ország várta mindig.
Igen.
Hogy kemény dénes repüljön.
Mi is nagyon vártuk.
Tehát ha kemény dénes vizes lesz, akkor az jót jelent a csapat számára, és olyan nem volt bennetek? Egyébként ez engem tökre érdekel, hogy nyilván kemény edző ő is, meg nyilván világéletetekben kemény edzőkkel találkoztatok. Aki megállás nélkül azt súlykolta, hogy mit csinálsz, szedd össze magad, mi ez a munka, keményebben, erősebben, és utána egyszer csak jön egy győzelem, és azt mondják nektek, hogy gyerekek, ti csodálatosak vagytok. Tehát, hogy évekig kapod azt, hogy szedd össze magad, kisfiam, mert
sem érem. Majd jövő héten újra erősebb, keményen.
Csodálatosak vagytok, ez nagyjából ilyen ennyi időszak volt az életünk, tehát egy szempillantás, mert utána az jutott, figyelj, te világbajnok vagy, ezt nem engedheted meg magadnak. Vagy olimpiai bajnok vagy, azért ez nem áll. Tehát azért ez
az ember önbecsülésére, ez milyen?
Én pont mondtam egy 12 éves vízilabdás fiúnak, nálunk a gödöllői vízilabdában, behívták ebbe a tehetséggondozóba, ami egy ilyen olyan casting, hogy a nem 15 válogatott játékos, hanem még 40-50 kerül górcső alá, és mindenféle klubokból jöhetnek ezek a fiatal tehetségek, egy ilyen szemle. És a szakemberek foglalkoznak, és mondtam neki, hogy az, hogy ott voltál, ezzel rácsesztél. Mert mostantól kezdve a többiek előtt nem az, hogy én vagyok a király, hanem meg kell mutatnom, hogy én miért kerültem oda. Tehát ez egy plusz felelősség. Innentől kezdve egy másik kategóriába kerül az embert mentálisan, lelkileg, mert megnézik a villamos megállóba, ha benne volt a tévében, hogy nyert, és himnusz. Nem azt mondják, hogy ja, hát persze ő hajnal 5-ig fetrenkhet részegen a villamosára, nem, hajnal 5-kor menjen edzésre.
Igen, mert itt egy országot képviselsz. Persze,
átalakul ez egész. Igen,
Szíves Pista bácsi mondta azt nagyon jól, és nagyon elgondolkodható, hogyha bejön egy olyan ember az uszodába egy meccsre, aki nem tudja, ki az olimpiában, akkor se tudja, mi ez a sportág semmi, de ő neki rá kell tudnia mutatni a medencében, hogy ki az olimpiai bajnok. Úgyhogy fogalma nincs, hogy ez ki kicsoda, ki játszik kivel, meg ez milyen sportág, de azt mondja, hogy figyelj, keresd meg az olimpiai bajnokot. Akkor neki meg kell tudni mutatni, hogy ő az, valamiért. Határozott, viszi a csapatot a hátán, irányít.
És pozitív dolgok mi?
Igen. Hát, hogyha az olimpiai bajnoki címet pozitív val hasonlítjuk bármilyen pozitív persze dologgal, akkor aha, igen, akkor aha úgy.
És ki az olimpiai bajnok, és ki viszi a csapatot, nem tudom, észrevettétek-e, hogy hárman ülünk a stúdióba, de 4 mikrofon van. Tudjátok, hogy kinek készítettem a negyediket? Van tippetek?
Nagyon magas volt, ez a legnagyobb mikrofon.
Igen, de nem, a magassága ne tévesszen meg benneteket. Benedek Tiborra gondoltam, mert ő az, akinek a szellemisége egy mind a mai napig belengi a vízilabdát. Tehát ahányszor vízilabdáról beszélünk, és én is, amikor készültem erre az interjúra, hiába veletek találkoztam, egyszerűen megkerülhetetlen a neve és a munkássága.
Nyilván az elvesztése 3 évvel ezelőtt nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ország emlékezik. Mi azért nagyon tudunk utólag szeretni és tisztelni, és ez egy természetes emberi folyamat, ez nem természetellenes. Amikor ő szuper edzőjévé vált, 2013-ban rögtön világbajnokságot nyert, akkor nyilván sok ember szerette őt, de kevesebben beszéltek róla, mint 2020 után. Amikor ő olimpiai bajnok volt, nagyon sokan beszéltek róla, amikor gólkirály volt, bajnokok ligáját nyert az Újpesttel, és a többi Olaszországba kiment. Mi szakmabeliek, mi hozzá közelebb állók, nagyon jól tudtuk, hogy mi az ő értéke, de széles közvéleménynél sajnos a 2020 is kellett, amikor a tragédia történt. Úgyhogy ő édesapám 18-as elvesztése, és a 2020-as tragédia, nekem ez a két ember minden nap ott van. Uh-huh. És szerintem ott is marad most már, és gondolok rájuk, és valami miatt eszembe jut, és elgondolkodok egy pillanatra, egy piros lámpánál állva, vagy az uszodában, a falnál, vagy otthon. Nekem ez mindennapos, de nem a sajnálkozás, hanem az élmények, azok a mondatok, nevetések. Sokszor mondjuk, hogy a Tibi nagyon tudott nevetni másokon, nagyon tudott örülni a pillanatnak, de nem volt soha ő a megmondó ember ilyen szempontból. Uh-huh. A fontos dolgokban volt a megmondó ember, nem a hülyeségben. Hülyeségben volt egy csomó vezérünk, akikkel röhöghettünk, de ő volt az, aki nagyon tudta az arányokat.
De hogy milyen érdekes, hogy ennek ellenére ő is nagyon, nagyon fogékony volt a hülyeségre, és pont az ő szájából hallottam azt a momentumot, amikor nem tudom, hogy melyik olimpiai döntő előtt két bevásárlókocsiban 400 üveg sört toltatok haza. Jó,
nem volt 400, és az az EB volt, a szevillai EB, az első aranyérmünk előtt, amikor bejutottunk a döntőbe. Néhány hónapja dolgoztunk együtt, és döntőbe került a csapat, 20 éve nem nyertünk előtt EB-t, és akkor az volt, hogy ezért, hogy azért, de ünneplünk, vagy sajnálkozunk, tehát ha nyerünk, akkor egyértelmű, ha nem nyerünk, akkor meg azért, mert basszus, nem sikerült. Persze voltak ezek a vicces dolgok, meg fiatal korában azért is tudott csibész lenni, azt még gyerekként néztük, vagy 5 év van köztünk, 4-5 év, attól függ, melyik csapattársat nézzük, de igen.
Sőt, én még emlékszem arra, ha már itt beszéltünk az elején arról, hogy énekeltek-e, hogy neki volt még egy Danon Túró Rudi reklámja. Ez nem tudom, ez valamiért még ifjúkoromban bennem van, ahol ő
az énekelt. Mindenkiben. Ez már csak a Ledo tudott felnőni.
Mr. Ledo a szuperhős.
Az nincs meg?
Az nincs.
Azt kérlek szépen, nézd meg valahol, az fel tud elzőni.
Ha hosszan akarsz harsányan nevetni, akkor nézd meg.
Tehát ezek ilyen beégős reklámok, tehát ez megmarad, az biztos.
De ez fönn van valahol YouTube-on megtaláljuk?
Mindenképpen nézd meg, keressel, kérlek.
Gyerekeknek szóló reklám volt, jól sikerült, csak a felnőttek máshogy értek el.
Más a világ nézik.
Korbásodott a hajunk.
Ki volt a Ledo reklámban?
Hát, Ledo kapitány.
Te voltál Ledo kapitány?
Mr. Ledo, nem kapitány. Mr. Ledo.
Nekem kapitány maradt. Tibire visszatérve, nekem megadott az a lehetőség, hogy együtt tudtam vele játszani klubban és válogatottban, és utána válogatott, mert együtt dolgoztunk. Az a 3,5 év az nagyjából azzal tett, hogy Tibi mondta nekem párszor, hogy figyelj Pisti, mi többet vagyunk együtt, mint a családunkkal, többet beszélek vele, mint a feleségemmel. És ez annyira meghatározó volt az életemben, nagyon sok esetben én úgy hoztam döntést, hogy vajon Tibi most mit mondana, vagy mit csinálna. És úgy megpróbáltam beleélni a helyzetébe magam, hogy akkor most ezt így kéne. Tehát, hogy ő nem sose kért ilyet meg, hogy figyelj, csináld azt, amit én gondolok, soha. Egyszerűen úgy jött, hogy hát ezt így csináljuk, de amúgy én is így szeretném ezt csinálni, hogy ez így tök jó, ez így úgy a helyén van minden, és úgy rendben van. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sokat adott a játékon kívül is az egész környezetének. És ő úgy adott, hogy ő nem kényszerítette, hogy figyelj, ezt tanuld meg, mert ez így. Nem, ő példa. Tehát ő példát mutatott, és te meg úgy érezted, hogy hát ez úgy funky, tehát ez így megvan, ezt csináljuk.
Uh-huh. Tudod, én nagyon sokszor érzem kifejezetten rosszul magam, amikor dicsérnek engem mások, hogy ezt milyen jól csinálod, vagy mennyi, amit úristen, hogy mennyi mindenre foglalkozol, ugye, hogy fölkarolunk ügyeket, akár jótékonyság, vagy egyéb vonalon, meg a sport, meg a fiatalok, gyerekek, stb. Jövőkép. Úristen, és akkor én belegondolok, hogy ha tudnátok, hogy milyen gyenge vagyok én a Tibihez képest bizonyos dolgokban, döntésekben, vagy akár ez a példakép dologban. Na, szóval, igen. Mm-hmm. Tehát néha úgy érzem magam, hogy porszem, amikor engem dicsérnek, és érzem, hogy porszem vagyok, mert hogy, ha úgy csinálnám, akkor mennyivel jobb lenne.
Ez milyen érdekes, ezt egy 2 méteres ember szájából hallani.
De amúgy azt megint csak nagyon köszönjük, mert ezt így nem gondoltam volna, de nagyon rendes tőled, hogy ezt így.
Hát ne viccelj.
Jelképesen.
Mondtam, rendes rá.
Együtt nevetünk, ez egy ilyen podcast.
Igen, és amúgy van egy Viber csoportunk, ami így az olimpiai bajnokoknak, ahol aztán megy minden.
Is.
Persze, igen.
Hétvégi videói.
Ez képest úgy nagyon visszafogott volt, Pisti.
Még nem jött el az filmes. És ott is ott van Tibi. Tehát ő benne is marad, úgy, ahogy mindig itt lesz velünk, egész addig, amit egyszer azt így elmondtam, de talán még sokszor elfogom, még az utolsó közülünk itt marad, addig mindenki itt marad, és a Tibi is itt marad, ő itt van velünk, bármit csinálunk ebben a csoportban, ebben a csapatban. Mert neki ugyanaz a helye, mint eddig volt, tehát ugyanaz a Tibi, vagy Tibor.
Nyilván elfogultan jöttek ezek a szintén emberi dolog, hogy mit kéne elnevezni Benedek Tiborra, mit Budapestet, Magyarországot, mint a lelkünket, mit lehetne, tehát nincs az a tér vagy utca, ami kifejezné, hogy mit.
Hát és el lesz róla nevezve valami?
Szóba kerültek dolgok szerintem, de a tisztelt adás jele, igen, de amúgy meg mit számít? Az sokkal fontosabb, hogy mit gondolunk arról, hogy ő mit adott.
Hát a feladatunk az, hogy az, amit ő adott, és ami volt, azt tovább tudjuk vinni. Tehát, hogy ezt ne csak mi tudjuk, megérezzük, mert ez annál sokkal több, meg ezt nem szabad elpazarolni ránk, csak ránk, hogy mi majd tudjuk, és mi ezt megélhettük, hanem nekünk ezt feladatunk továbbadni. De ugyanúgy, ahogy egymást továbbadni, tovább örökíteni másoknak. És ez a film ilyen szempontból megint csak egy nagyon-nagyon jó, hogy alapja ennek a kvázi továbbvitelének, ennek az információnak, hogy ez egy információ, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy ők hogy csinálták, és mindenkinek más jön le a filmből, tehát senkinek talán nem fog lejönni ugyanaz a megoldó kulcs, de ha csak lejön egy bármilyen témában, az már jó. Tehát ha ezt itt tovább tudjuk örökíteni, az nagyon jó. Nekünk most az a feladatunk, hogy a Tibit tovább tudjuk vinni ilyen szempontból, akár itt. Ennek köszönhetően, hogy most itt lehetünk, de bármilyen más formon, bármelyik másik játékosnak vagy csapattársának.
A film tehát a Nemzet Aranyai a podcast megjelenésének időpontjában 2023. május 2-án még látható a mozikban. Ha később hallgatjátok ezt a podcastet, akkor nem tudom, hogy hol lesz majd visszakereshető, talán a Nemzeti Filmarchívum oldalán.
Meg gondolom, hogy lesz egy utóélete nyilván majd. Azt mondom, úgy vannak ezek a szabályok, hogy televízió egyebek.
Netflix. Viszont adtam egy házi feladatot nektek is, amit minden vendégemnek adok, hogy mondjatok egymásról három állítást, amelyikből kettő igaz és egy hamis, és szerintem már a hallgatók alig várják, hogy megtudják, és tudom, hogy Gergő, te készültél, Pisti, te kevésbé, de én annak is... Hát, de én szerintem már Gergő állításának is nagyon örülök, mert aztán az időnk véges, és Gergőnek el kell sietnie Siófokra. Milyen állításokat hoztál nekünk, Gergő?
Az egyik állításom, hogy Pistinek volt csehszlovák útlevele.
Aha.
Mondjam, de hármat?
Mondhatod, igen, és akkor én majd tippelek.
A másik, hogy kiskori trauma miatt retteg a motorozástól.
Aha.
Nagyon fél tőle. És a harmadik, hogy nem tudom, mennyire lőttük le, de hogy magasabb nálam.
Már nem emlékszem az elején a számadatokra, de tudom, hogy pár centis különbségek
vagy ezt a hallgatóknak, nézőknek kell megoldani, vagy neked?
Nem, ezt én próbálom megkitalálni. Én a csehszlovák útlevélre azt mondanám, hogy volt csehszlovák útlevele, mert hogy közel egyidősek, vagy 77-es vagy, Pisti? 76-os. 76-os, én 78-as vagyok, és a rendszerváltozás az nálunk 89-ben következett be, és még nekem is volt kalászos, címeres, sarlókalapácsos útlevelem, úgyhogy neked is kellett, hogy legyen csehszlovák. Sőt, a Wikipédián az van írva, hogy születési hely Csehszlovákia.
Így van.
Mindent tudok.
Milyen jó film, hogy csináltak vége.
Én még csehszlovák bajnok is vagyok amúgy.
Csehszlovák, szlovák, magyar.
Magyar. Ennyi.
Vendégünk Gergely István csehszlovák vízilabdázó.
Bajnok.
De jó. Nők a pult mögött, egyik főszereplő.
Ez góráz a város szélén.
Igen. Annak mi volt? Az egy cseh sorozat volt, de mi volt annak a címet? Emlékszel eredetileg?
Nem emlékszem. A doktor Szovára emlékszem, ő volt a főorvos. Aki bagolja amúgy.
Én meg Irzsinára emlékszem a nők a pult mögöttből. Sütjön meg. Sütjön meg a pár. Nem gondoltad, hogy eljött.
Hogy volt a báb figurák?
És Spejdel és Úrvigyek.
Az lengyel volt.
Lengyel. Azért ne keverjük, azért ja, tiszteljük meg bocs. Pistit azzal.
Te szerintem a Runcájszra gondoltál.
Runcájsz.
Igen, a Icsinyi erdőben.
De jó.
Hozza a makkos mordájt. Gyere, Manka.
Vagy Moha és Páfrány.
Az is csehszlovák?
Az is.
Azt.
Ugye.
Micsoda remekek.
A motorozás az szerintem nem igaz. mert most is egy motoros szabású, bár nincs benne protektor, de motoros szabású kabátban érkezett ide Pisti, úgyhogy szerintem szeret motorozni, csak zavarja őt, hogy leér a lába.
Meg a térde.
Tehát van akkor a motor, igen, a térdettől nem hallod a motor menet zaját. De hogy szeretsz motorozni? Hát
nagyon.
Láttam.
Nagyon.
És milyen motorod van?
Most egy kétkerekű...
Ó, elképesztő, hogy ott van a technológia.
Nem tudom, most így
mondhatsz márkát, mert nekünk senki nem fizet se azért, hogy hirdessünk.
Egy BMW-m van. Egy régebbi BMW-m van. Nagyon szeretem.
De milyen motorod van?
Egy hárombetűs soros négyes. Hárombetűs soros négyes.
De volt japán is.
Volt japán
BMW
volt
is.
Még amikor japán mindenféle volt, mert tényleg sokféle motort kipróbáltam. Nagyon szeretek motorozni.
És szerintem mi még annak idején talán beszéltünk is motorokról, de lehet, hogy nem, mert ifjúkoromban, amikor volt haja, még volt mit eltakarni bukós isakkal, akkor...
Lobogott.
Igen. Hát neked most is lobog, de nem most.
Hajam az van. Sok minden már nincsen, de hajam van még.
Nem az a baj. De és akkor mi maradt? Mi volt a harmad? Ja, magasság, hogy magasabb.
Én azt mondtam, hogy igen, Csehszlovák útlevele volt, retteg a motorozástól, és magasabb, mint én.
És akkor hogy volt, hogy te 197 centi vagy, Pisti, te meg 202?
A Wikipédia szerint
7-8 között mozgom.
De én is tudok a Gergőre mondani.
Aha, tehát akkor a motorozás nem igaz, és te vagy a magasabb. De akkor mondják Gergőről, még van három percünk, aztán Gergőre kell.
A Gergő nagyon-nagyon szeret horgászni.
Aha.
Nagyon szeret horgászni. Amit van egy sportág, amit kifejezetten nem szeret, ez a darts. Ezt nagyon-nagyon nem szereti. És a fél a lovaktól.
Hú,
wow!
Ti egy azok titokzatosabbak.
Igen.
Én azt mondom, hogy a nézőknek akarod.
Nem.
Mert beszélgetés alapján azért tudnod kell.
Nem, mert úgy félbehagyjuk a beszélgetést azzal, hogy kedves nézők, találjátok ki, akkor nem nézik meg annyira, mintha tényleg lerántjuk a leplet.
Horgász.
Én nehezen hiszem el azt, hogy egy 2 méteres ember fél a lovaktól, szerintem a lovak félnek Gergőtől. Tehát én még szemből Kenta úrnak is tudnám nézni Gergőt.
Köszönöm.
De félsz a lovaktól? Na, ne. Jó, várjuk ki a végét.
Félek a lovaktól.
És szerintem a Gergőnek nincs ideje horgászni, tehát annyira elfoglalt 3 gyerek, család, minden, meg nem tudom elképzelni azt, hogy a gyerekeid életéből kiszakadsz, hogy te most leülsz a tópartra. És akkor mi volt a harmadik? A darts.
Ezt az egyet nem szereti, ezt nem érti, ezt az egy sportágat. De nem is szereti.
Szerintem nem félsz a lovaktól, és szereted a darcot. Vagy fordítva.
És nem szoktam horgászni?
Nem szoktál horgászni.
Helyes.
Tényleg?
Aha. Komolyan ezt mondtad. Komolyan eltaláltad mindent.
Igen. Csalás. Igen. De tényleg, helyes. Gratulálok.
És miért nem szereted a darts?
A horgászással nincs bajom, csak nem űzöm. Tehát én ültem már barátok mellett. Montenegróban játszottunk, Szemetszárdival elmentünk, ott van egy nagy tó. Nem a tenger, hanem egy másik igazi tó. És akkor ott nagyon sok poncs, meg vittem, mert jó, kifogjuk. Hát én ahova megyek, hal nincs.
Tehát tudod, miért nincs amúgy? Szerintem folyamatosan beszélsz.
Ja.
És hogy a horgászat
nem kell lenni.
Kusoltam. Igen, nem vízilabdázok, hogy rád ússzanak.
Jó, mert én Metallicát kellett volna hallgatni a csónakban. Nem, tehát nem szoktam horgászni, de voltam már párszor, és nem utálom. A darcot szeretem. Koncentrációs, meg ilyen számolgatós, odafigyelős feladatként. Meg magamat fejleszteni, vagy pörgetni, és a lovakat, ha lenne egy olyan életem, akkor többet foglalkozik lovakkal. Így a lányaimnak lett egy póni lova annak idején, de az...
Ropi.
De már az egy nyugdíjas.
De hogy ilyen 2 méter magas emberek csupa ilyen dolog, mint motor, meg póni lova.
Tutira megyünk.
De igen.
Szerinted cukoltak valaha, és emiatt nem.
Felállsz, és így kitolod a lábad alól.
Az ólábammal a póni lova, de cukoltak valaha engem soha. De ezért volt, hogy sose cukoltuk egymást.
A póni lovat semmilyen megkülönböztetés, hogy nem ért a másik miatt.
Igen. Ez abszolút diszkriminatív volt.
Na hát ez nagyon izgalmas volt, és egy nagyon tartalmas és mély beszélgetés, és nagyon örülök, hogy eljöttetek, nagyon örülök, hogy beszélhettünk a Nemzet Aranyai filmről, és hogy én megéltem egyáltalán azokat az időket, amikről beszélünk, az nekem egy óriási élmény és megtiszteltetés, sőt, én még a pekingi olimpián is ott voltam, és élőben láttam.
Tényleg?
A látot. Igen, a Magyar Rádiót képviseltem, de ezt ne nyissuk meg, ezt az
ablakot.
Nagyon hosszan lehetne beszélni róla. De hogy én tényleg ott ültem a lelátón, és nem tudom, hány száz magyar volt ott, és tényleg velük együtt éltem át azokat a pillanatokat, amiket ezúton is köszönök nektek, és azt is, hogy mindenféle ráragadt, kellemetlen sallangtól függetlenül érezhettem és érezhetem magam magyarnak és egy nemzettagjának, többek közt nektek is köszönhetően. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm, megtisztelő.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.